Kedves hallgatóm! A Szentírásban három kezdetről van szó. Lássuk most ezeket kronológiai sorrendben. Az elsőről János evangéliuma első részének első versében ezt olvassuk. Kezdetben volt az ige. Ez visszamegy az időtlen kezdethez, az idő előtti kezdethez. Itt az emberi értelem csak tántorog. Ez inkább logikai, mint kronológiai kezdet, mert a gondolatunkban valahol le kell horgonyoznunk a múltban, hogy elindulhassunk. Ha repülőgépet látunk a levegőben, feltételezzük, hogy valahol van repülőtér. Nem tudjuk, hogy hol, de tudjuk, hogy a repülőgép valahonnan elindult. Amikor körülnézünk a világegyetemen, tudjuk, hogy az valahol elkezdődött, és hogy Isten létezik. De semmit nem tudunk arról a kezdetről. Isten az örökké valóságból érkezik, hogy találkozzék velünk. Csak le kell cövekelnünk egy pontnál, ameddig csak vissza tudunk tekinteni, és rájövünk, hogy ő már azelőtt is létezett. A második kezdetről Mózes első könyve első részének első versében olvasunk. Kezdetben Isten teremtette a mennyet és a földet. Ez az a pont, ahol az örökké valóságból belépünk az időbe. Azonban bármilyen sokan is próbálták már dátumhoz kötni ezt a világegyetemet, senki sem tudja, hogy mikor kezdődött el. Az emberi feltételezések szerint talán 6000 évvel vagy 3 milliárd évvel ezelőtt. Olyan keveset tudunk, de amikor majd Isten jelenlétébe kerülünk, akkor úgy ismerünk, mint ahogy minket is ismer. Akkor rájövünk, hogy mennyire tükör által és homályosan láttunk. Bizonyos vagyok benne, hogy csodálkozunk majd ostobaságunkon és tudatlanságunkon. Istenünk hatalmas Isten. Neki nagyon sok az ideje. A harmadik kezdettől pedig Márk evangéliuma első részének első verse írja. Az Isten fia evangéliumának kezdete. Ez ugyanaz, mint amit János első levele első részének első versében olvasunk. Ami kezdettől fogva volt. Ez dátumhoz kötött. Visszamegy Jézus Krisztushoz egy meghatározott pillanatba, amikor magára vette az emberi testet. Jézus Krisztus az evangélium. Aztán Márk, aki nagyon keveset idéz az Ószövetségből, két proféciát mégis onnan emel ki. A rómaiak igen keveset tudtak a proféciáról, de Márk ezzel be akarja nekik mutatni, hogy akiről beszél, annak nem szükséges nemzetségtáblázat, hanem csak ajánlólevél. Ezért Márk bemutatja, hogy ez az ajánlólevél visszamegy Ézsaiáshoz és Malakiáshoz. Mind János, mind Márk kinyilvánítja, hogy keresztelő János eljövetele beteljesítette azt a proféciát, hogy majd eljön Krisztus előfutára. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Márk evangéliuma, első rész, negyedik vers. Meg akarom változtatni a szavakat, hogy megértsük ennek a versnek a jelentését. János prédikálta a megtérést, és megkeresztelte az embereket a bűnök bocsánatára. Nem a bűnök bocsánatáért. A görög eis prepozíciót használja a bocsánat, eltörlés szóval együtt. Szolgálata előkészítés volt. felkészítette az embereket az Úr Jézus Krisztus világra jövetelére. Jézus Krisztus az a személy, aki eltörli a bűnt. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei mézet. Márk evangéliuma, első rész, 5. és 6. vers. Keresztelő János kiemelkedő személyiség volt, nem csak üzenetével, hanem öltözetével és étrendjével is. Őt Isten választotta ki, és tette félre a szolgálatra. A léviták papi rendjéből származott, és neki is a jeruzsálemi templomban kellett volna szolgálnia. De Isten prófétává hívta el, és most kint van a pusztában, és prédikál. Az emberek kimennek hozzá, hogy meghallgassák. Ma szeretjük, ha templom áll ott, ahol az emberek élnek, vagy ahol összegyülekezhetnek. Úgy érezzük, hogy a templomnak elérhetőnek kell lennie. Keresztelő János egyáltalán nem ezen az alapon állt. Ő kiment a pusztába, és a tömegek fölkeresték. És ezt hirdette. Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulya szíját megoldjam. Márk evangéliuma, első rész, 7. vers. Ez kijelent valamit arról, hogy milyen nevezetes volt ez a személy. Felkavarta a tömegeket. Különös és erőteljes férfi volt, de csak szólóban hangzott a szava. Figyeld meg alázatát! Keresztelő János alázatos ember volt. Én vízzel kereszteltelek meg titeket. Ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Márk evangéliuma, első rész, 8. vers. Ez a nagy különbség János és Jézus között. A valódi keresztség a Szentlélekkel való megkeresztelkedés. A szertartásos keresztelés vízzel történik. A vízkeresztség nagyon fontos, mert bizonyságtétel. Máté evangéliumából megtudjuk, hogy az Úr Jézus azért keresztelkedett meg, hogy azonosuljon az emberiséggel. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. Márk evangéliuma, első rész, 9. vers. Figyeld meg Márk címszavát. Eljött Jézus. Milyen izgalmas cím. Jézus egy nap ismét eljön. Ez egy másik csodálatos felirat. De itt az Úr Jézus a 30 éves homályból lépett elő, miután a kis Názáretben fölkészült. Most jön és azonosítja magát az emberi családdal a keresztségben. Emlékezz rá, hogy Jézus ezt mondta Jánosnak, engedj most! Máté evangéliuma, 3. rész, 15. vers. Ugyanis János nem gondolt arra, hogy neki kellene megkeresztelnie Jézust. Figyeld meg azt is, hogy az ő neve itt Jézus. Jézus eljött. Majd rájövünk, hogy ez az ő általános neve, amit ebben az evangéliumban alkalmaz az író. A Jézus nevet gyakrabban használja Márk, mint bármelyik más elnevezést. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb. A mennyből pedig hang hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Márk evangéliuma első rész, 10. és 11. vers. Itt azt látjuk, hogy a Szent Háromság együtt jelenik meg nagyon határozott módon. Látjuk az Úr Jézust, az Istenség második személyét. Isten lelke leszáll galamként Jézusra, és a lélek az Istenség harmadik személye. És hang hallatszik a mennyből. Te vagy az én szeretett fiam. Ez az atyának, az Istenség első személyének a hangja. Tehát a Szent Háromság kerül figyelmünk előterébe. Ez a menny pecsétje Jézus személyén és odaszenteltségén. Meglátod majd, hogy itt nagyon felgyorsulnak az események. Jézus a szolga. Keresztelő János mutatja be őt, és aztán Isten igazolja és megpecsételi. A következőkben a kísértés is bemutatja Jézust. A lélek pedig azonnal kivitte a pusztába. Márk evangéliuma, első rész, 12. vers. A kivitte szócska az erőszak és a komolyság kifejezése. Isten lelke azonnal a pusztába vitte Jézust, hogy kísértést álljon ki. Ezt nagyon fontos meglátnunk. Ismét ahhoz a kérdéshez jutunk, hogy el tudja-e végezni a munkát. Mások kudarcot vallottak. Nem tudtak ellenállni a kísértésnek. Ádám kudarcot vallott. Noé átment az özönvízen, és aztán sajnálatos módon arcra esett. Láttuk Ábrahám elesését, Mózes elesését, aki Izrael fiait kivezette Egyiptomból, de nem léphetett be az ígéret földjére. A szegény Dávid is elesett. Tehát látjuk, hogy a kísértés őt mutatja be, az Úr Jézust, hogy mire képes. 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Márk evangéliuma, első rész, 13. vers. Itt nincs megadva minden részlet, mint ahogy olvashatjuk Máténál és Lukácsnál. Jézus 40 napig a pusztában volt, és kísértette őt a sátán. Az egész 40 napos időszak alatt kísértésnek volt kitéve. Egyeseknek az a benyomásuk, hogy már 40 napig böjtölt, amikor a sátán megkísértette. Barátom, ő egész idő alatt a kísértés tüzében volt. Vannak, akik szerint Jézust a sátán kísértette, és többé-kevésbé a vadállatok is hozzájárultak a kísértéshez. Márk itt azt mondja el, hogy a vadállatokkal és angyalokkal volt együtt, és ezek szolgáltak neki. A vadállatok a teremtett világhoz tartoznak, és az ember uralma alatt vannak. Isten ezért teremtette ezeket a lényeket. Gondolj arra, amit Mózes első könyve mond, hogy minden előkészület megtörtént az ember érkezése előtt. Amennyire tudjuk, ez a föld az egyetlen hely, ahol emberiség létezik, és ami lakható bolygó. Itt az ember uralma alatt levő vadállatok az ember Jézus Krisztusnak szolgálnak, és az ember fölött levő angyalok is őt szolgálják. Márk itt ezért mondja el ezt az evangéliumban. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Márk evangéliuma, első rész, 14. és 15. vers. A kísértés után Jézus elkezdi szolgálatát. Figyeld meg ismét Márk ragyogó címszavát. Eljött Jézus. Miután keresztelő Jánost bebörtönözték, Krisztus elment Galileába. Most már elkezdi szolgálatát, prédikálja Isten evangéliumát, miközben hirdeti, hogy betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Az Isten országa kifejezés nincs meg a jobb kéziratokban. És személyesen úgy gondolom, hogy a helyes szöveg ez. Hirdette az Isten evangéliumát, és ezt mondta, betelt az idő. Isten evangéliuma az, hogy Isten országa elközelített. Máténál ez a mennyek országa. Van-e különbség a kettő között? Igen, van, és van átfedés is. A mennyek országa Isten uralma a földön. Az Isten országa magában foglalja az egész világegyetemet, még a föld határain túl is. Ezért a mennyek országa benne van Isten országában. Máté Isten uralmát különösen erre a földre vonatkoztatja. Márk kinyúlik, és szélesebb területet ölel föl, mert Isten országa magában foglalja az egész világegyetemet minden teremtményével együtt. Ami a földet illeti, azt mondani, hogy elközelített a mennyek országa, vagy elközelített az Isten országa, szinonim kifejezés. De Isten országa magában foglalja a földön túli területeket is, míg a mennyek országa a menny uralma a földön. Jézus üzenete ugyanaz, mint keresztelő Jánosé Máté evangéliumában. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Úgy vélem, hogy korunkban ez az üzenet valójában megfordult, vagyis mi a hitet tesszük a megtérés elé. Amikor valaki hittel Jézus Krisztushoz fordul, akkor lényegében valamitől elfordul, és a valamitől való elfordulás a megtérés. Ha nem történt meg ez a valamitől való elfordulás, akkor nyilvánvalóan nem volt igazi Krisztushoz fordulás sem. Igaz, hogyha van valódi Krisztushoz fordulás, akkor az bizonyítja az életben történt változás, mert a hívő elfordul valamitől. Itt tehát egyáltalán nincs ellentmondás. Fontos, hogy az emberek higgyenek az evangéliumban. Márk evangéliumában gyors eseményeket látunk, de gondolj arra, hogy ezt az evangéliumot a rómaiaknak írták, akik a tettek emberei voltak. Hatalmukkal uralták a világot. Máté a vallásos emberek felé fordult. Márk az erős embereknek írt. Lukács a gondolkodó embert célozta meg. János evangéliuma a nyomorult embernek szól, akinek megváltásra van szüksége. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk Jézus. Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket. Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor kissé tovább ment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban. És azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva elmentek ő utána. Márk evangéliuma, első rész, 16. verstől a 20. versig. Az apostolok elhívásáról három különálló beszámolót olvashatunk. János evangéliuma első részének 35. versétől az 51. verséig arról van szó, hogy amikor Jézus fölment Jeruzsálembe, találkozott ezekkel a férfiakkal, és általános elhívást adott át nekik alkalmilag. Ők tudni akarták, hogy Jézus hol lakik, mert keresztelő János már bemutatta őt nekik, és János némelyik tanítványa már követte Jézust. De nem maradtak vele, ekkor még nem kérte, hogy nála maradjanak. Visszamente Galileába halászni. Most itt találjuk Márk evangéliumában Jézus Krisztus szolgálatának kezdeténél, hogy a tenger partján sétál, és rátalál a halászó tanítványokra, és elhívja őket a tanítványságra. Nekik emberek halászaivá kell lenniük. Mégis ezt megtaláljuk Lukács evangéliuma 5. részének első 11 versében is, hogy ismét visszamentek halászó foglalkozásukhoz. A végső elhívás az apostolságra szól. Ezt Márk evangéliuma 3. részében, Máté evangéliuma 10. részében, meg Lukács evangéliuma 6. részében olvashatjuk. Visszatértek halászni, és Simon Péter ezt mondta az Úrnak: távozz tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Ezzel lényegében azt fejezte ki, hogy miért nem keresel valaki mást. Hagy magamra, mert kudarcot vallottam, és bűnös ember vagyok. De az Úr nem adta föl, legyen érte hála Istennek. Az Úr odament hozzájuk, és harmadszor is elhívta őket, és kinevezte őket az apostolságra. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy eljöttél a földre, és embereket hívtál követőidül, hogy megismerjenek téged, és a megismert igazságokat továbbadják az embereknek. Köszönöm, hogy az apostolok közvetítésével és mások szolgálata révén én is megismerhettelek téged. Ámen.